Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Mékuti Ilona műsora.
Vasárnap még a dobogó tetején állnak, nekik szól a himnusz, egy ország örül a sikerüknek. Hétfőhöz egy hétre, ha nem döntenek újabb csúcsot, már senki sem törődik velük. Mi történik válogatott sportolóinkkal a győzelmek sorozata után? Hogy lehet, hogy egy olimpiai bajnok cipőt pucol a Hősök terén és árulja aranyérmét, mert nem tud megélni? Ki tud megkapaszkodni és újjáépíteni magát egy másik területen, és ki lesz csalódott, depressziós, túlsúlyos, öngyilkos? Kinek a dolga lenne, hogy segítse a múlt bajnokait, akiknek a napi sokórás edzés mellett nem jutott idejük másra? Hogyan lehetne ösztönözni a tömegsportot 50 felett, és kitartozhat a megszállotta klubjába? Ma Kovacsics Rita volt magyar bajnok teniszezővel, és Jakabházi László volt válogatott jégkorongozóval, egyetemi tanárral beszélgetünk.
Nagy generáció.
Többen vagyunk, mint gondolná. Azt mondtátok nekem a műsor előtt, hogy a sportban nem magázódnak, úgyhogy ezek szerint mindannyian tegeződni fogunk. Én köszönöm szépen. Két olyan emberrel ülök a stúdióban, aki tudott az élsport után váltani. És ugyan nem vagytok ismeretlenek a közönség számára, mégis azt kérem tőletek, hogy egy-egy mondatban mondjátok el, hogy mi volt az, amitől tudtatok tovább menni az élsport után, és fel tudtatok építeni egy másik pályát. Kovacsics Rita.
Én kicsit később tudtam váltani az élsport után, pont ezért kezdtem el ezzel a problémával is foglalkozni, mert nagyon nehezen ment. És aki nekem ebbe támogatást adott, az a család. Én élsport után rögtön férhez mentem, gyerekeket szültem, de egy nagyon komoly hiányérzetem maradt, amit szakmának nevezünk, és ezt az élsport valamilyen szinten elvette tőlem.
Hát vagy pedig a hiányérzet attól is lehet, hogy állandóan teljesítményre voltál sarkalva.
Egy speciális teljesítményre, ami a civil életet már nem fette le. És elég későn, így andragógus hallgatóként kezdtem ezt a témát kutatni, ami végül is szakdolgozati témává fejlődött, hogy tényleg mi van hétfőn az élsportolókkal, hogyan élik meg ezt a vákum időszakot, milyennek a társadalmi felelőssége, és magának a sportolónak a felelőssége. Úgyhogy én így jutottam el ehhez a témához, és ahogy mélyebbre ásom magam, hát egyre jobban szélesedik ez az egész, és egyre többeket érint.
Jakabházi László, neked milyen volt a hétfőd? Már elég rég volt. A vasárnap után, ugye? Hiszen Jégkorong szövetségi kapitány voltál, és ez a hétfő már nagyon messze van.
Igen. De nagyon érdekes, mert nekem fordította a pályafutásom, mert nekem pont azzal kezdődött a rekreációval, amit nevezünk köznapi nyelven mindenki sportjának, az volt nekem először a szerelmem. És utána, nagyon érdekes, édesanyám kivitt a Városligeti Műjégre 3 éves koromban, és ott elkezdtem siklani, ütöttem, vertem magam a jéghez, és aztán megtanultam, és a végén lettem 86-szoros válogatott. Na most ez folyamatosan ment, de közben mindig a TF-re vágyódtam, és amikor a Apácai Csere gimnáziumban érettségiztem, akkor jöttek be a TF hallgatói, Zsivócki Gyula, Nagy Zsigmond, Kulcsár Gerge, ezek a hatalmas szépszál magyar fiúk, mint olimpikon, és sőt olimpiai bajnok is, és azért voltam, ha egyszer köztetek lehetnék. És ez lett a nóta vége, hogy tényleg közéjük kerültem, mert annyira bennem volt ez egy ilyen belső tűz, hogy a teljesítményre való törekvés, de főleg az, hogy a 10 millió magyarnak megadni azt, ami nincs.
Ma. Hát ami még mindig nincs, és
nincs,
amiről
most
fogunk beszélni,
igen,
mert valóban nincs. Tehát tömegsport szerintem, igen, Magyarországon igazából nincs, ezt kimondhatjuk.
Csak engedd meg ezt a szót, igen, kerüljem, mert ebből a tömeg, meg a sport nem igaz. A többi az minden igaz.
Hát azért mondom, hogy nincs alapvetően.
Nincs, abszolút nincs.
De az élsportolóknak nem volt egy egyértelmű út a TF? Tehát, hogy mindenkit valahova benyomtak, bocsánat a kifejezésért, nyilván ez nem mindenkire vonatkozott, nem csak a TF, hiszen a vízilabdázóink hagyományosan jogászok lettek, nem?
Igen.
Igen, hát
sok volt a vízilabda szerető, a jog.
Nem, volt egy áldott emlékű Frank Robert professzor úr, aki ott segített mindenkin, ahol lehetett. És főleg a orvosin, főleg a jogon volt ez
hatatos. Voltak ismerettségei. Igen. Igen, igen, de hát ez nem rendszerszerű, mint
meg ez egy másik társadalmi környezet volt. A rendszerváltás előtt én úgy gondolom, hogy egy picit komolyabb hálója volt a voltél sportolónak, hiszen vagy kapott egy gebint, vagy beiskolázták könnyebben valahogy, tehát jobban talajt tudott fogni. A rendszerváltás után hiába ment adott esetben a TF-re is, a szakosztályok, egyesületek megszűntek, lakóparkok épültek nagyon sok sportlétesítmény helyett, és kialakult a sportmunkanélküliség, ami egyre nagyobb méreteket öltött, főleg a hagyományos sportágakban.
Ez mit jelent, hogy sportmunkanélküliség? Kire vonatkozik? Aki edző volt, aki élsportoló volt?
Egyre kevesebb edzőre van szükség, tehát egyre kevesebb élsportoló tud elhelyezkedni saját sportágában, akár edzőként. Kivonultak a bázis szervek, ugye régen volt Újpesti, Dózsa, Honvéd, nem is tudom, Vasas, akik egy biztonságot nyújtottak valamilyen szempontból ennek az iparágnak.
És ezeknek, akkor is, ha már kiöregedtek.
Tehát ha technikai vezetőnek vették föl, ha edzőnek, tehát ott maradt a sport berkein belül, értett hozzá, ott szocializálódott, tehát otthon érezte magát. Ezt a komoly talajt kihúzta a rendszerváltás valahol a hagyományos sportok talaja alól, és én most például így a kutatásaim során ellátogattam egyesületekhez, ahol 8 hónapja, 10 hónapja nem kapnak az edzők fizetést, az a pár se, aki ott van, nagyon kevés a gyerek, mert nagyon sokba kerül, tehát ez egy élő probléma a volt él sportolóknak, hogy hogyan tovább, az ott ragadt edzőknek, és az egész magyar sportnak.
Nem tartozik ide ugyan, de eszembe jutott, hogy van ez a sokak számára nagyon meglepő intézkedés, mely szerint a 6 úgynevezett látványsportnak a cégek jelentős mértékű adókedvezményt kapnak, hogyha ezeket támogatják az adójukból. Azzal egyetértetek, hogy 6 látványsportot kiemelnek? Ez valamit javít a helyzeten?
Nálam 36 van kiemelve, annyi szövetség van, ezeket mind támogatnám.
Tehát, hogy igazából valami olyan típusú támogatásra lenne szükség, ami válogatás nélkül minden sportra érvényes?
Sportjátékok vannak kiemelve, de hát az én szememben a sportok irányú az atlétika, az úszás. Hát reméljük, egy pár nap múlva bizonyítjuk, hogy ugyan olyan kiérdemeltséget érdemelnének, mint amilyent a 5 vagy a 6 csapatsport.
Igen. Beszéltél arról, Rita, hogy ez egy kicsit más volt a rendszerváltás előtt, mert lehetett valahogy átevickélni a sport környezetébe legalábbis. Ugye ez egy egzisztenciális kérdés, amiről majd még beszélünk, de az egésznek van egy lelki része, ami nyilván titeket is érintett. Hiába László, mégiscsak csapatjátékos Igen. voltál, de akkor is, hogy az ember hirtelen egy lesz a sok közül.
Így van.
Tehát
Igen.
megváltozik a helyzete Igaz. A világ előtt is, ami Igen. persze nem csak a sportolókra vonatkozik, híres emberek hirtelen, Igen. akik talajt vesztenek, mert ejtik őket.
Bizony. Igen.
És ez nem ejtés, mert valaki eléri azt az életkort, amikor már ő egy szenior sportoló lesz, mindegy, hogy 25 éves vagy 45.
Igen.
Ezt az ember hogy éli át? László. Jakab-házi
hát,
László.
Elmondom, hogy most egy időutazást tegyünk, és visszaesem abba a fradi időszakba, aminek én 50 éve tagja voltam, akkor Kinizsi volt. És egy nagyon neves országos vezetőnkhöz, a fradi elnökével, akkor Kinizsi elnökével el kellett menjek, akkor kezdtem az edzősködést, és az illető egy órát beszélgetett, az Édosszékházban történt ez a beszélgetés, és a vége az lett, hogy indultunk kifelé, és mondom, hogy Pista bácsi, hát azért jöttük, hogy itt másodállásokat gyűjtsük össze, ne törődj velem, hogy meglátod. Kezet fogott a két vezető, és abban a pillanatban azt mondja a búcsúzáskor, hogy 24 mellékállást, Gyurikám, kérnék tőled. 20-at megkapsz, szevasz, menjetek. Ez volt a jégkorong szakosztálynak a életmentése, hogy kaptunk 20 állást, akkor 5000 forint volt, az egy komoly fizetés volt, akkor, és így intéződött. De hát ezt tudtuk, hogy ez vége kell legyen. Hát ez
egy évig körülbelül.
Tart egy évig, két évig, igen ám, csak az a 30 éves, aki az egész életét azzal töltött el, hogy a jégen éjjel 2-kor edz, mert hát nem volt normális sok jégpályánk, az elérte a pályafutás végén, hogy ott állt az önhibáján kívül egy végzettség nélkül.
Igen.
És akkor jött az, amivel kezdtétek, hogy vasárnap állunk a dobogón, világbajnokság, hétfőn már a kutya nem tudja, hogy ki vagyok.
Egyébként ezt a mentális problémát ismertük mi föl Lacival, és én úgy gondolom, hogy egy pályaorientációra szükségük van.
Először mondd el a saját lelki állapotodat, hogy milyen volt abba hagyni a versenysportot.
Egyrészt furcsa volt, talán először az ember megkönnyebbülést érez, hogy fú, nincs több stressz, utazás, és egy hét, két hét után egy nagyon komoly hiányérzet lép fel, hogy akkor mi van, és üressé válik minden. És nem csak én voltam így, hanem tőlem sokkal nagyobb sztárokkal, például a Temesvári Andreával beszélgetve erről, ugyanezt érezte sokkal magasabb szinten. És én még arra is emlékszem, hogy 82-ben talán Central Parkban volt egy Bee Gees koncert, 300 000 emberrel. És azzal kezdték, hogy köszöntjük Temesvári Andreát a születésnapján.
Hihetett.
Tehát, mint országimázs is, és utána ő hazajött, elkezdte a civil életét, és ugyanolyan nehézségekkel küzdött, egy világszerte ünnepelt sztár, mint mondjuk én, aki sokkal kevesebbet értem el, vagy a másik 15-30-100 000 válogatott. Tehát én úgy gondolom, hogy mindenki megjárta ezt a kanosszáját, kinek meddig tart, ki mikor ébred föl, de hogy ehhez segítség kell, az biztos.
Folytatjuk néhány perc múlva Kovacsics Ritával és Jakabházi Lászlóval.